Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádiókafén, és vendégünk Vásári Tamás, zongorista, karmester, és hát mindenféle csodálatos történetbe belementünk és végighallgattuk, de azért Kodályhoz még egy picit vissza lehet evezni. Hány éves voltál, amikor elkezdett ő veled foglalkozni? Mert úgy is apostrofálod őt, hogy a második apukád volt.
Na igen, szóval itt van már megint a véletlen. A kiterepítés. A szüleimet kiterepítették.
Hányat írunk, ez hányban volt?
52, azt hiszem, 52. És akkor tényleg ő segítette nekem annyiban, hogy rögtön, amikor a kiterepítés megtörtént, mi Kreszgéző utca 14-ben laktunk, mindig 14-ben, most is 14, állandóan a 14-es szám kísért.
Fontos
szám. Igen. És hát egy kis gyomortanyán, mert édesapám politikus volt, és Nagy Imrének volt a helyettese, a Földönyösségi Minisztériumban államtitkár volt, és képviselő, és mindig a rossz oldalon, tehát valamikor úgy volt elkönyvelve, mint kommunista, és aztán a kommunistából lett reakciós, ahogy csúszott a rendszerrel.
Hogy változott a történelem?
A kisgazdapárt csúszott, ugye, mert ő kisgazdapárti képviselő volt. És ez a Kreszgőzői lakásodom, az valami szörnyűséges kis nyomortanya volt. De viszont ugyanakkor, ami érdekes volt, hogy amikor elvitték a szüleimet egy teherautóval, ugye, akkor jött ugye egy rendőr, azzal, hogy hát itt aki kell Vásári Tamás, mondom, én vagyok, maga itt marad. És akkor ott maradtam, ami egy nagyon nagy dolog volt, és ezt sokkal később tudtam meg, hogy Kodály intézte el, hogy én ott maradjak ebbe a lakásban, mert a kiterepítetteknek a lakását rögtön elvették, de ezt nem vették el, hanem meghagyták ott nekünk, és én ezt csak miután visszajöttem Magyarországra, Béres Jancsi, a népdalénekes mesélt el nekem, hogy senkinek nem volt szabad elmondania, de ő tudta, hogy ezt Kodály intézte el, hogy én otthon maradjak.
És akkor hol, abban a lakásban maradtál?
Ugyanabban a lakásban, mégpedig a Béres Jancsival közösen maradtuk ott, mert őt meg a Baranyi János, aki a Debreceni Zenedének volt az igazgatója.
Ahol te tehát, kezdtél, ahol én kezdtem ahol származol.
És hát ez én onnantól kezdve már egy ilyen atyai barátnak megmaradt, és ő neki az ötlete volt, hogy hát itt van ez a szegény paraszt fiú, a Béres Jancsi, és itt van ez a szegény úri fiú, akit most összeköltöztett, és tényleg egy nagyon érdekes volt, mert nem is nagyon gondolná az ember, hogy milyen, nem hogy jól kijöttünk, hanem tényleg életre szóló barátság lett pillanatok alatt vele, és hát rengeteg humoros történet volt a mi életünkben is, de hát én voltam a tanú az esküvőjén, és szóval tényleg nagy barátság alakult ki köztünk, és akkor most hova akartam én kijökni?
Igazából Kodályról.
Kodálya, igen.
Neked már olyan természetes Kodályról beszélni, de nekünk olyan, mint hogyha egy igen, József azért Attila, vagy egy Ady Endre, vagy egy...
Hát érted, igen, szóval... meg azért nagyon erős felütéssel indítottad.
Legerőször úgy láttam meg, a Debreceni Zenedének a folyosóján, ott kint voltak a nagy zeneszerzők, Bach Händellel kezdve, és Bartók Kodállyal végezve, és Dohnányival végezve. És amikor először megláttam, az a Zeneakadémián volt egy évzáró ünnepé, ahol hát ő elnökölt, a pódiumon ül, és elnökölt, és tényleg az ott az érzésem, te jó Isten, ez a jó Isten, aki itt ül, hogy annyira éreztem, hogy ez nem egy normális. Az volt a különös, hogy ő egy ilyen normális nadrágban, meg blúzban volt, hogy
volt
úgy ilyen öltözetben, nem pedig valamilyen tógában van.
Egy glóriában a fejében.
Az abszolút. Az nekem ott volt. És akkor emlékszem, jött ez a bizonyos nap, amikor a szüleimet kitelepítették, és az első utam a Hernádi Lajoshoz vezetett, a zongora tanáromhoz, aki szomszéd ott lakott a Légrádi Károly utcában, a Kreszgőző utcában, az nagyon közel volt. Hát elmentem hozzá, és azzal fogadott, hogy Kodály Zoltán és Fischer Anni várnak, hogy menjek el Kodályhoz délután 3-ra, a lakására, és Fischer Annihoz is a lakására. Na, mind a kettőhöz így eljutottam egyszerre a nagy rosszból, hogy a Kodálynál való látogatásom úgy zajlott le, hogy semmit nem kérdezett a kiterepítésről, hanem azt mondta, hogy ott van az zongorán egy kotta, egy Bach duó kottája, azt most úgy zongorázza, hogy ami a jobb kezdek van írva, azt játsza a bal kézzel, és ami a bal kézdek van írva, azt játsza a jó kézzel. Na, mondom, ez jól kezdődik. Azt mondja, akkor itt van egy kotta, egy ének, amit énekel, az kánonba zongorázza. Aztán utána fordítva. Hát ezek elég kellemetlen, nehéz dolgok voltak.
Ez a vizsga volt.
És akkor azt mondja, hogy válaszol egy Bach fúgát. Pechemre pont egy nagyon komplikált ötszólamú cis-moll fúgát választottam a Volta-Peritesz klavírból, és azt mondja, akkor ez cis-mollban van írva, akkor ezt játsza A-mollba. Így vizsgáztatott. És amikor már ezzel úgy készen volt, akkor azt mondja, mostantól kezdve írjon naplót, mert érdekes lesz az élete. És akkor kiment a szobából, és többet nem mondott egy szót, hát én még egy darabig ott várok, aztán akkor hazamegyünk.
Eltűnt egy jelenés.
És akkor, amikor már legyomta a kirincset, hogy most már megyek haza, akkor beül a szobába, és a kezébe egy göngyöreg százassal, azt mondja, ezt az induláshoz, mert nehéz lesz. És onnantól kezdve aztán rendszeresen jártam fel hozzá, és beszámoltam.
Ennek a történetnek az a tanulsága, hogy ő nem feltételnek szabta ezeket a próbatételeket az ő dotálásához, tehát ahhoz, hogy neked ő pénzt ad az induláshoz, hanem szerintem lehet, hogy meg akarta inkább könnyíteni, hogy ne érezd azt, hogy egy ilyen kegyelemkenyér az ő segítsége.
Nem, ez az volt, hogy ő tényleg tudta, hogy most nekem szükségem van pénzre, és segít. És De most jön aztán az, ami nagyon fontos volt, a tanúság, amit ő tanított aztán az ő magatartásával. Azt, hogy onnantól kezdve mondom, segítette. Tehát amikor valami olyasmiről volt, például a szüleimnek kiterepítették egy retteltes helyre, Jászkara Jenőre, ahol nem volt a padlós szoba, hanem csak föl szoba, és tényleg elég nyomorúságos körülmények között voltak ott, nem, hogy elég nagyon nyomorúságos körülmények között voltak, és amire tipikus példa volt, amikor a rendőrök kijöttek kontrollálni, hogy hát minden rendben van-e, és akkor édesanyám éppen főzte az ebédet, és krumpli leves volt, és mondta a rendőrnek, hogy hát megkínálhatom magukat. Hát elvégre maguk is emberek. És hát szóval tényleg rossz körülmények között voltak, és akkor elintézte a Skodály Révainál, aki a miniszter volt, akkor kultuszminiszter, hogy áttelepítsék őket Debrecen környékére, ahol a nagyapámnak volt egy nagy kastély, és hogy ott a kitelepítést ott töltsék le, és szóval ez egy nagyon nagy dolog volt, amiben más nem tudott volna segíteni.
Meg hát egy zongorát is kaptál egyszer.
Na hát aztán ez egy tipikus példája volt annak, hogy amikor valami olyasmire volt szükségem, amit tényleg abszolút elengedhetetlen volt a karrieremhez és a munkámhoz, és hát képtelen lettem volna ilyen akkor egy jó zongorához jutni, akkor...
Neked gyakorolnod kellett akkor a diplomádhoz, igaz?
Igen, a diploma koncertre. És akkor hát, de akkor már én évek alatt, de hány év óta jártam hozzá rendszeresen, és egy nap hát elmondtam neki, hogy tanár úr, nekem nagy problémám az, hogy nincs egy jó hangszerem, mert volt egy öreg bécsi mechanikás Erbár zongorám, és hát azon nem lehetett felkészülni úgy, hogy utána üljek a Zeneakadémián nagy termébe egy nagy Steinway zongorához. És ezt el is mondtam neki, hogy hát talán ez a baj, hogy én nem tudok előképpen felkészülni erre a diploma koncertre, mert ez olyan dolog, mint hogyha én egy pingpong versenyre mennék faütővel, és közben gumiütővel kell játszani. Hát mondom, ezért a zongorán nem lehet felkészülni igazán. Azt mondja, akkor nézzen ki egy olyan hangszert, ami magának tetszik. Hát kinéztem, vagy fantasztikus, teljesen új állapotban lévő Steinway volt, És akkor egy nap, amikor telefonálnak neki, azt mondja, talált már valami zongorát magának? Mondom, hát van egy gyönyörű sztenő, és az mibe kerül? Hát mondom, megkérdeztem, mert kíváncsi voltam rá, hogy mi, hát az 22 000 forint. Azt mondja, akkor jöjjön érte a csekkér. De kézzelhetitek.
Hát ez körülbelül egy olyan nagyságrend, mint ha most 22 millióról beszélnénk. Stanley esetében persze.
Szerintem még több.
Még több. Igen, hát hogyne.
Szóval az tényleg, és akkor emlékszem, eltántorogtam, mert hát fejbe vágtak volna jó értelemben, és akkor elmegyek a lakására, a házvezetőnő átad egy borítékot, és abba volt benne a csekk. És akkor tényleg nagy képviselőségnek hangzik, de többet ért az aláírás, mint maga az az értéke, a pénzbe kifejezett értéke ennek a hangszernek.
És hol van most ez a zongora?
Ezt a nővérem eladta, mert szüksége volt a pénzre neki.
Te nem voltál már itthon, igen. És ő neki már elmentél, és akkor na vajon hol lehet?
Igen,
ki tudja?
Igen. És akkor amikor érte mentem a csekkér, nem volt otthon, hogy hát biztos nem akarja, hogy hálálkodjak neki. Pekes volt, mert pont egy mellékutcán mentem, ahol pont ott jött velem szemben. És akkor azt mondom, hogy talán nem tudom, ezt nem lehet megköszönni, hogy mit tudok mondani. Tanulja meg az egész volt Berites Klavír Bachot minden hangnembe, és legalább 4 idegen nyelvet.
És meg lett?
Hát meg kellett tanulni, amit kiszabott.
Kodályról az utolsó gondolat, hogy igen. Mikor találkoztál vele utoljára?
Egy versenyen zsűritag volt Brüsszelbe, és azon ott találkoztam, aztán Kabosi Lankának a lakásán találkoztam, mert ők jóban voltak, és...
Ez már nem Magyarország.
Nem, ez már Anglia.
Igen, ő is.
Akkor én már Londonban, hát először csak laktam, és aztán utána ott vettem egy házat.
Uh-huh.
A feleségemmel együtt. Még egyet el akartam mesélni, 70. születésnapja volt, és hát Török Erzsi, a nagy Kodály interpretáló, ugye énekesnő, Bartók Kodály mind a kettőnek a nagy interpretátora volt, és én nagyon sokat kísértem őt koncerteken, és nagyon nagy barátságba kerültünk, és hát egy ilyen mindenkinek az édesanyja volt, tulajdonképpen egy nagy szíve volt, és Kodály születésének a 70. évfordulóján Kodály estet adtunk Erzsivel, ahol hát ő énekelt, és zongoráztam, és Kodály eljött meghallgatni bennünket, és a koncert után bejött a művészszobába, és akkor Török Erzsi átölelt engem, és azt mondja, tanár úr, fogadja örökbe ezt a fiút, mert tudta, hogy nagyon nehezen élek meg akkor, mert Kodály mindenben segített, de azért nem tetted könnyűvé az életet, érted? Tessék megharcolni mindenért alapon. És akkor fogadja örökbe, azt mondja, nem gyerek, ez bár, hogy örökbe kell fogadni. És ez egy annyira jó mondás volt, mert tényleg arra vigyázott, hogy mindent, amiben senki más már nem tudott volna segíteni, abba segített, de nem tette könnyűvé az életemet.
Már azért sok zenész megfordult nálunk, és azért abban úgy nagyjából meg szoktak egyezni, ha már Kodályról beszélünk, hogy a Kodály módszer, a szolmizálás és a sok szolfés, az minden zenét tanuló gyereknek a rémálma.
Igen.
A legkisebbeknek. Tehát, hogy akik indulnak azóta, nem azoknak, akik természetesen zenészek lesznek.
Hogy te mennyire vagy meggyőződéses azzal kapcsolatban, hogy így kell kezdeni zenét oktatni, mint Kodály tanítvány?
Nézd, kétségtelen, hogy az eredmények azt mutatták, hogy azok, akik a gyerekkorukban megtanulnak szolmizálni. Mert mi a lényege a szolfésnek? Az, hogy a funkciója annak a zenének. Mert ugye én azt mondom, hogy CDE, az semmit nem mond a funkciójáról. Az, hogy első fok, második fok, tehát egy alaphang nem, tehát a hangnemet megadja, érted? Tehát pontosan tudod, hogy az a zene, hogy úgy mondjam, az miről szól. Tehát,
mint egy matematika, úgy érted? Tehát, hogy a struktúráját igen, megérti
igen,
valaki?
Igen. Uh-huh. Tehát, mert ugye azt mondom, hogy boci, tarka, Ugye ez azt jelenti, hogy én ezt tudom akármelyik hangról elkezdeni, és mindig ez fog kijönni, ez a zene fog kijönni. És bármelyik hangon elkezdem azt a dallamot, a 9. szimfóniát, az mindig ugyanaz lesz. Vagyis a relációi a egyik hangnak a másikhoz. Uh-huh. És erről szól az a szolbizálás, hogy akkor tudod, hogy ez mi ez a hang, de ami nagyon fontos volt, hogy egy alkalommal ő ezt mondta, hogy a zenét hallgatni kell, és ő nem szerette azt, amit túl analizálnak. Ezért is volt az, hogy amikor például mondtam, hogy hát megkérdeztetem, hogy tanár úr, a Dohnány tudott szolmizálni, azt mondja, neki nem volt arra szüksége. Tehát csak annyiban volt az apostola a bizonyos teóriáknál elméletnek, amennyiben ez hozzásegített a zenéhez.
De egyébként világszerte mennyire van ez elterjedve, ez a módszer? Tehát, hogy a Föld másik oldalán is tanulnak így zenét?
Ajaj.
Főleg ott tanulnak.
Főleg, így azt mondod.
Távol-keleten.
Így van.
Innen folytatjuk a beszélgetést néhány perc múlva. Jövünk vissza Vásári Tamással.